Kukacról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Újjászervezték a lelki életet a mezőkövesdi Szent László plébánián. Átadták a Nyíregyházi Honvédelmi Központot. Dr. Marinka Melinda kapta az Erdély Sándor díjat a Sóstói Múzeum faluban. Ezek mai műsorunk főbb híreit, tartsanak velünk. Közel másfél éve érkeztek új lelkipásztorok a mezőkövesdi Szent László plébániára, dr. Novák István plébános és Kubik Zsolt káplán személyében. A közösség életformálásában igyekeztek a meglévő közösségeket és imacsoportokat megtartani, valamint egykor régen működő, vagy éppen teljesen új tematikájú csoportokat szervezni, mondta el Kubik Zsolt káplán.
Alapvetően, amikor ide kerültem, egy abszolút vallásos, most így mondom, matyó közeggel találkoztam, első plébáné szolgálati helyem, így nyilván meghatározó számomra, hogy miből indul ki majd az én papságom, de úgy gondolom, hogy a Jóisten küldött ide a mezőkövesdi Szent László plébániára, hiszen egy olyan alapot kaphatok a lelkipásztorkodásomhoz, ami kiadhat az egész papi életemre. Nyilván örököltünk itt különböző foglalkozásokat, plébánél foglalkozásokat értem ez alatt, vagy esetleg imacsoportok, lelkiségi mozgalmak, amelyek már itt eleve működtek a plébánia életében. Mi ezt kaptuk meg, és ezt próbáljuk örökölni, illetve továbbvinni. Természetesen a biblia órák, amelyek régebben is megvoltak, ezeket továbbvittük plébános atyával, különböző biblikus témákat, szentírási könyveket dolgozunk fel, és próbáljuk ezzel is tanítani itt a mezőkövesdi híveket, vagy azon érdeklődőket, akik nem a plébániánkhoz tartozik, de mégis hallottak egy olyan hírt, hogy van egy ilyen alkalom a plébániánkon. Ez körülbelül havonta szokott lenni, havonta két alkalom. Plébános atya engedélyével sikerült egy úgynevezett lelki kincsestár plébánél foglalkozást elindítani, ez teljesen új dolog, ilyen nem volt itt a plébánia életében. Itt alapvetően egy lelkiségi könyvet, egy olyan művet dolgozok föl, és próbálom úgymond lelki kincsekké varázsolni ezeket a műveket, amelyekből a hívek tudnak épülni, és nem csak a hívek, hanem én személy szerint is tudok ebből épülni. Ugyanúgy havonta vannak ilyen alkalmak, nem havi kétszer, mint a biblióra, hanem havonta csak egyszer. Most a legközelebbi, majd december 3-án lesz, majd ott Ferenc pápának a Mi atyánk című könyvét fogom feldolgozni, és ezt próbáljuk lelki kincsekké átváltani. Mindemellett vannak imacsoportjaink itt a plébánián, van lelkiségi mozgalom, mint például az EFATA karizmatikus közösségnek a lelkisége itt a plébánia életében, de mindemellett megjelennek itt a rózsafűzér imádságok, akik a rózsafűzéreket, a litániákat imádkozzák. Van egy Szent Anna ima csoportunk, amely abszolút egy alap égköve a plébánia életünknek, és nagyon sok imádságot végeznek saját magukért, de természetesen családjaikért, hívekért, és hát az egyházközséget is a szívükben foglalják. Nyilván ez egy kiinduló pont, mind amellett ugye a Takács István klub is újraindul decemberben, de ennél csak tovább lehet tekinteni, és nyilván vannak terveink, amelyeket plébános atyával megbeszélve igyekszünk megvalósítani és alakítani a hívek számára.
Átadták a Nyíregyházi Honvédelmi Központot. VR szimulátorok, Airsoft lőtér, a Magyar Honvédség múltját, jelenét és jövőjét bemutató interaktív kiállítás, számos más program mellett ezek is várják azokat, akik ellátogatnak a Nyíregyházi Honvédelmi Központba. Az intézmény, amelyben toborzó iroda is nyílt, teljesen újszerű, modern szemlélettel viszi tovább a város katonai hagyományait. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi minisztert hallják.
Azzal, hogy ennek a épületnek ez a része most ezt a funkciót veszi fel, és egyben egy toborzópontként is megjelenik, egy megújult arculatú toborzópontként is megjelenik. Ebben hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy az eddig is sikeres adatok is tovább nőjenek, de legfőképpen a városban élők számára élményt nyújtsunk, egy újabb lehetőség, ahova el lehet jönni, kisebb csoportban, nagyobb csoportban, osztálykeretekben, családi keretekben, és lehet ismerkedni ezzel a nagyon különleges világgal. Ezt remélem, hogy majd a kadétok is nagy számban megteszik szervezetten vagy egyénileg, hiszen ennek a nagy közösségnek, bajtási közösségünk, hazafias és nemzeti érzelmű közönségnek, mint amilyen a Magyar Honvédség, nagyon fontos részei.
Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere.
Városunk számára ez kiemelkedő pillanat, mert egy olyan intézmény nyitja meg kapuit, ami egyszerre szolgálja a közösséget, a honvédséget, az ország védelmét, a jövő generációit, és teljesen újszerű, modern szemlélettel viszi tovább katonai hagyományainkat. Nyilván ez egy olyan intézmény lesz, ami közösségi szintér is egyszerre közelebb hozza, vagy közel tartja egy nyíregyházán, ez a közelség mindig megvolt a honvédség és a civil lakosság között. És hát mi nyíregyházaiak városunkra mindig úgy tekintünk, mint katonavárosra, több mint 155 éve van a katonasság jelen, és bár a rendszerváltás után mind az öt laktanya megszűnt, viszont jelen van a honvédség, a Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezreddel, Vitéz Mikesz Kálmán kollégiummal az egyetemünkön, és hát ezt a hagyományt erősíti, én azt gondolom, ez a honvédelmi központ is.
Idén dr. Marinka Melinda kapta az Erdély Sándor díjat, amelyet a Sóstói Múzeumfalu dolgozói ítélnek oda egy olyan munkatársoknak, aki az adott évben a legtöbbet tette a skanzenért. A néprajzkutató azon a konferencián vette át az elismerést, amely a szatmári svábok történetét feldolgozó program nyitó rendezvénye volt. Dr. Marinka Melindát hallják.
Szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, és nagyon-nagyon sok kihívást is rejt, és nagyon sok új dolgot hoz az ember életébe. Ahogy ma ez elhangzott, igen, a múlt irányába tekintünk, de a jövő felé nézünk, és fontos az, hogy egy olyan néprajzi értéket tudunk ezáltal bemutatni, ami tényleg a jelenben egyfajta tevékenység, de a jövőt fogja majd mutatni számunkra.
Balogné Szűcs Zsuzsa, a Sóstói Múzeumfalu területi múzeum igazgatója.
Úgy tudunk hitelesen közvetíteni és egy konkrét épületet bemutatni, hogyha előkutatások zajlanak. Egy 15 hónapos kutatói fázis van, aminek a keretében 4 workshopot, konferenciát szervezünk, és folyamatosan bemutatjuk az előrehaladásunkat, és az első workshop rendezvény az, ami most tömegrendezésre kerül, aminek a keretében az alapokat mutatjuk be.
Ágoston Ildikó önkormányzati képviselő szerint a múlt bemutatása mellett a nemzetközi kapcsolatok ápolása is fontos Nyíregyháza számára.
Ez a projekt, ez nem csak az összefogást és az együttműködést gazdagítja, hiszen a sváb kulturális örökség az hihetetlen gazdag múlttal rendelkezik, hanem különösen fontos számunkra, az önkormányzat számára, hogy határainkon átnyúló együttműködéseket és az összetartozást, a közösségi összefogás és a kapcsolatok építését is erősíti.
Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei értéktárbizottság elnöke arról beszélt, a svábok az épített örökségükkel és a kultúrájukkal is hozzájárultak a vármegye sokszínűségéhez.
Egy nagyon fontos projektről beszélünk, és úgy gondolom, hogy az a nemzeti sokszínűség, amely jelen van, és amely alakította a kultúránkat és a történelmünket is, a településeinknek a jellegzetességeit, azok mind-mind hozzátartoznak ahhoz, hogy Szabolcs-Szatmár-Beleg vármegyét olyannak ismerjük és olyannak szeretjük, amilyen. És itt a múzeumfaluban is megjelenik minden építészeti stílus, és úgy gondolom, hogy a sváb építészetnek abszolút helye van, és egy nagyon fontos projekt az, amely most megvalósul, hiszen azért a svábok azért akár a építészeti örök, akár azzal a kulturális örökséggel, amellyel formálták a településeket, akár mondjuk Nyíregyházát, vagy éppen mondjuk Vállajt, hogy csak kettőt említsünk, az mind-mind nagyon sokat tett ahhoz, hogy valóban kulturális értékekkel és közösségi értékekkel gazdagodjon Szabolcs-Szatmár-Beregvár megye.
November 29-án súlyos bányaszerencsétlenség történt az Ecséd és Szűcsi község melletti 10-es számú aknában, amely a Mátrai Szénmedence egyik jelentős bányaüzeme volt. A tragédia során 31 bányász vesztette életét, főként gázrobbanás és az azt követő omlások miatt. A megemlékezés részleteiről Hordósné Kovács Krisztinát, Szűcsi polgármesterét hallják.
Szűcsiben bányász településként tudatosan ápoljuk a bányászmúlt emlékét. Minden évben, november 26-án kegyeleti szentmisét tartunk a katolikus templomban, majd a templomkertben álló bányász emlékoszlopnál, pontosabban kopjafánál helyezzük el a megemlékezés koszorúit a hősi halált halt bányászok emlékére. A kopjafát, amit Jekkel Mihály fafaragó művész készített, 1986-ban állították a tragédia helyszíne fölött a 10-es akna feletti erdős területen. 1999-ben helyezték át a szűcsi római katolikus templom kertjében, azóta minden évben ott emlékezünk meg az elhunyt hősökről. Az eseményen rendszeresen részt vesznek a környék településeinek vezetői, a bányász szakszervezetek, civil szervezetek és a hozzátartozók is. Településünkön 2022-ben jött létre a bányász emlékszoba, ahol korabeli fényképek, dokumentumok, bányász szerszámok és korabeli újságcikkek mutatják be a környék bányászat történetét. A szűcsi 10-es és 11-es akna megnyitásától 1955-től azok bezárásáig, azaz az 1960-as évek végéig. Szerettük volna, hogy a bányászfalunként bányász emlékeinket méltó helyen kegyelettel őrizhessük, és hogy a kopjafa mellett egy kiállító tér is megemlékezés helyszínéül szolgálhasson. Úgy érezzük, hogy ez sikerült, ráadásul még ha lehet ezt mondani, országos hírnevet is tudtunk szerezni azzal, hogy emlékszobánkkal elhelyezhettük magunkat a bányászati kiállító helyek országos térképén is. Ráadásul bányászati múltunk ugyanúgy hozzátartozik a helyi identitáshoz, ugyanúgy érték, ugyanúgy településünk történelmének része, mint hagyományaink, vagy akár a népviseletünk is. Ez az emlékhely igazán a helyi bányász családoknak rendkívül fontos. Az adja a jelentőségét, hogy a fényképeken, újságcikkekben felbukkanó szűcsi bányászok által megelevenedhetnek az emlékek, személyessé válik így a tárlat. A mai fiatalok, gyerekek már alig ha érzik át a jelentőségét mindannak, ami a mi generációnknak még igen. Manapság már csak a tankönyvekben hallanak esetleg érintőlegesen arról, hogy létezett olyan valaha, hogy mélyművelésű bányászat, hogy szó szerint a föld alatt dolgoztak az emberek, az életüket kockáztatva, ami anno az 50-as, 60-as években még a hétköznapok természetes része volt, ahogyan a településünkön is. Abban bízunk, hogy épp a fentiek miatt egy ilyen bemutató tér a fiatalabb generációnak is élményszerűbbé, életszerűbbé teheti a bányászhivatást a tárgyi emlékek megtekinthetősége révén.
Végül az időjárásról. Holnap napos és erősebben felhős tájak, időszakok egyaránt lesznek, csapadék nem várható, az északias irányú szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban majd 0, napközben aztán 6-7 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. november 26-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Markot emlékülést tartottak az EGRI kórházban. Adventi véradás szervez a TV Eger pénteken. Indul a Vida konzultáció. A NAV és a vállalkozások együtt az ÁFA digitalizációban. Újra éles lövészetet tartanak Eger mellett a biztonság fokozása érdekében. Ezek a mai adás témái, következzenek a részletek. Közel két évtized elteltével ismét éles lövészetet tart az egerbaktai gyakorló és lőtéren a Magyar Honvédség. A honvédség tájékoztatása szerint a gyakorló és lőtér teljes körű reaktiválásának célja a területvédelmi tartalékosok és a Magyar Honvédség Krauze Lajos harmadik területvédelmi ezred kiképzési feladatainak támogatása. További célja, hogy erősítse a térség védelmi képességeit, elősegítse a honvédelmi felkészültséget, valamint hozzájáruljon a helyi lakosság biztonságérzetéhez. Növeléséhez. A részletekről Bátor Ferenc alezredes, a 3. területvédelmi ezred Vitéz Mikely József 60. területvédelmi zászlóalj parancsnoka nyilatkozott rádiónknak.
Tudni kell, hogy Eger katonaváros, maga a lős gyakorló tér az 1853 óta üzemel, és különböző katonai alakulatot használták teljesen 2007-ig, hiszen a 24-es Bornemisza felejtő zászlóalj akkor diszlokált Debrecenbe, és ezután szűnt meg a lős gyakorló tér katonai funkciójának a használata. A lőtér és gyakorló tér az 2022-ben kezdeményezte a honvédség magának a területnek a visszavételét, ami 2024-ben megtörtént, a lőtér reaktiválását pedig 2024 végén rendelt el tárca. Ezzel kapcsolatban különböző munkákat végeztünk, főleg őszaki munkák folytak, de folytak különböző hatósági munkák, itt a környező lakosokra nézve, a zajszintnek a mérése, különböző belövési, biztonsági távolságoknak a meghatározása. Mindezek a szakértő engedélyek kiadása után került a lőtér engedélyezésre, és a mai napon egy lövészettel az ünnepélyes megnyitására.
Milyen jelentősége van a Magyar Honvédség számára a lőtér reaktiválásának?
Igen, a honvédség számára is, meg én úgy gondolom a katonák számára is. Tehát igazából a katonai kiképzése a koronát mindig egy lövészet rakja föl. Ez a lövészet lehet egyéni köteléklövészet, lehet harcászati gyakorlaton egybe kötött lövészet. Tehát ezen adnak számot a katonák azokra az elméleti gyakorlati ismereteikről, és a lövészet az egy értékmérő a Magyar Honvédség kiképzési rendszerében. Ezt a lőteret amúgy nem csak a 60-as területvédelmi ezzel fogja használni, elsősorban mi, de azon katonai alakulatok is, akiknek ez a hegyes táj úgymond kiképzési kihívás jelent, és a kiképzésüket ide tervezik.
Milyen biztonsági előírások vonatkoznak a lőtér használatára?
Többfajta biztonsági előírás van, igazából van környezetvédelmi, ez lehet többszintű, és amit itt az előbb is említettem, itt nagyon fontos a környező lakókra a zajhatásnak a csökkentése, valamint a lőteret minden lövészetnél zárnunk kell. Ugye itt katonákat helyezünk ki különböző útvonalakon, ahol meg lehetne közelíteni a lőteret, valamint a lakosságot tájékoztatjuk mindig előzetesen, hogy mely napokon lövészet kerül végzajtásra, ez a későbbiekben is így lesz. Hát a lakosság tudni fog róla mind Eger bakta, mind Eger vonzatában, hogy mely napokon hajtunk végre lövészetet.
Említettük azt, hogy térség lakóit ez hogyan, milyen mértékben érinti, de egyébként érkeztek-e visszajelzések tőlük a civilektől?
Igazából ez a töviskes völgyben vannak ott lakók, ők örültek nekik valamilyen szinten, hogy visszamegyünk, hiszen javítottuk, tehát karbantartottuk azt az utat, ami a lőtérre vezet, ami amúgy a honvédségnek a tulajdona, de a Töviskesföldnek a lakói is használják. Én tőlük negatív visszajelzést nem kaptam. Az első visszajelzések, amely a mai lövészet után fognak megtörténni, hogy esetleg kit hogy zavart ez az egész, figyelni fogjuk a közösségi médiát, és természetesen próbálunk reagálni majd a felvetődött panaszokra, de én úgy gondolom, hogy nem nagyon.
Mert hogy ők egyébként mit fognak majd tapasztalni a hanghatásokon kívül? Lesz még esetleg más is, ami érzékelhető lesz számukra?
Én úgy gondolom, hogy semmiben a hanghatás sem nagyon, úgymond méltadó lesz, mert ahogy tetszett hallani, ez egy völgyben van maga a légtér. Tehát itt a völgyet szegélyező tereptárgyak, dombok, illetve maga a növényzet a hangot nagy mértékben visszafogja. Tehát én úgy gondolom, hogy maga a hanghatás sem lesz zavaró. Az egyiek nagyjából nem fogják hallani, és sem a baktaiak sem igazából véve.
Markot emlékülést rendeztek tegnap az intézmény névadója tiszteletére az Egri Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Az ünnepségen a kórház legrangosabb elismerését, a Markot emlékérmet adták át, melyet az intézmény szakmai segítségért külső szakembernek ítélnek oda, az idén dr. Pintér Sándor kapta. A Markot díszoklevelet dr. Kis Zsuzsanna radiológus főorvosnő érdemelte. Markot szakdolgozói oklevélben részesítették Almási Edinát, a sebészeti és sebészeti osztályfőnő vérét. Elismerő oklevélben részesítették Szabó Nikolettet, a központi műtő szakdolgozóját is. Az emlékülésen ismertették az idei Markot pályázat eredményeit. Szakdolgozói kategóriában díjat kapott Kis Tamás, Tudor Anna Mária és Egyed Nikolett Nilla. Orvosi kategóriában díjat kapott dr. Tóth Eszter Viktória és dr. Sándor Beatrix. A díjazottakat dr. Stankovics Éva, az intézmény főigazgatója méltatta.
Ennek most már hagyománya van, ugye 265 éve ezelőtt hozta létre, alapította Markot Ferenc az orvosi oktatói tevékenységet Egerben. Erre emlékszünk ma, és a kórház is, az Egri Kórház ezt küldetésének érzi a mai napig, hogy ebben a oktató tevékenységben aktívan részt vegyen, aktívan kivegye a részét, hiszen a fiatal szakorvosok képzése, a szakdolgozók képzése kiemelten fontos a jövő egészségügye szempontjából, és ezért is fontos ünnepség ez, azon túl, hogy nyilván Markot Ferencre emlékezünk, de a jövőnket meghatározó esemény is, vagy a jövőnkre emlékeztető esemény is, ez minden évben. Én azt gondolom, hogy két részre választanám a ma díjazásban részesülő személyeket. Az első felében, amint látható volt, ők olyan példamutató oktatói tevékenység, hosszú évtizedes szakorvosi, orvosi tevékenységet tudnak maguk mögött, amelyben a fiatal generáció képzése is az egyik fontos, hanem az egyik legfontosabb szerepet játszott. Akár Kis Zsuzsa főorvosnőt nézzük, akár Somorjai főorvosurat nézzük, mint egri orvosok, elhangzott a laudációban, hogy mindketten kivették a részüket a fiatalok képzésében, tanításában, tehát ők is Markot Ferenc utódai, én a méltó utódai, azt gondolom. Az ünnepség másik részében, vagy a személyek másik csoportjában pedig fiatalokat igyekeztünk kitüntetni, olyan fiatalokat, akik még a pályájuk elején állnak, és ezzel a Markot pályázattal próbáljuk motiválni őket a tudományos tevékenységben való kibontakozásra, és minél inkább itt marasztalni őket az Egri Kórházban, Hevesvárosban, Vármegyében, az egészségügyi ellátás színvonalát ezzel is növelik, és hát bízunk benne, hogy egyszer ők lesznek majd az emlékünnepségünk első felében kitüntetett, elismert oktatók az intézményben. Tehát amellett, hogy a jövő nemzedéke lehet, elképzelhető, hogy a jövő oktatói is itt az intézményen belül, vagy a Vármegyén belül.
Pénteken 13 órától 19 óráig várják a víradókat Egerben a Törvényház út 15 szám alatt lévő TV Eger szerkesztőségébe. A Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetével, valamint az Egri területi vérellátó szolgálattal közösen idén is lehetőség nyílik az önkéntesség ezen formájára. 4 óra és 7 óra között élő műsorral készül a TV Eger stábja, amelyben értékes nyeremények találnak gazdára a víradók között. Továbbá ebben az évben sem marad el a jótékonysági kezdeményezés. melyben az EGRI gyermekjóléti és szociális intézmény idős gondozottjainak gyűjtenek tartós élelmiszert. Az adományok leadására november 28-án 19 óráig van lehetőség a TV Eger szerkesztőségében. Szintén ezen a napon Bohóc doktorok csalnak mosolyt a kicsi arcára a Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet csecsemő gyermekgyógyászati és neonatológiai osztályán, mondta el Kereki Gergő, a Média Eger Kft. Ügyvezetője.
Ismét megrendezzük ugye az adventi véradást itt a TV Eger szerkesztőségében. Ennek ugye már elég hosszú hagyománya van, aztán néhány évvel ezelőtt újraélesztettük ezt az eseményt. Gyakorlatilag újdonságok mindig vannak, de alapvetően törekszünk mindig arra, hogy a lehető legtöbb véradónak lehetőséget adjunk arra, hogy tudjon segíteni másokon. Ez most is így lesz, úgyhogy véradással kezdünk 13 órától, és egészen 19 óráig tart majd a véradás. Itt fontos megemlíteni, hogy tavaly nagyon sokan voltak az adventi véradáson, és éppen ezért, hogy elkerüljük azt a hosszabb sorban állást, ami volt a tavalyi esztendőben, így egy órával hamarabb kezdünk, nem kettőkor, hanem de 13 órától, illetve nem 6, hanem 8 száj lesz a stúdióba, tehát bízunk abban, hogy a lehető leggyorsabban tudjuk majd az egészet úgy kezelni, hogy ne kelljen sokat várakozni. Tehát ez a véradás része a pénteki napnak. Ilyenkor mindig ez egy ilyen összetett program nekünk, ugyanis van egy élőadásunk is, ez 16 órától kezdődik, 19 óráig. Alapvetően a tematika az mindig egy kicsit a jótékonyság, illetve a vérrel kapcsolatos véradás fontosságáról szóló dolgokat szoktuk itt egy kicsit részletesebben megbeszélni. Most is hasonlóan lesz elsősorban az önkéntesség, a jótékonykodás lesz a középpontban, valamint az egészségmegőrzés, tehát nagyjából így fog az adás kialakulni. Lesznek élő kapcsolásaink itt bent is, a véradók, illetve lesznek külső helyszíneink is, az egyik például a várból lesz majd az este folyamán, úgyhogy ezek színesítik majd a programot gyakorlatilag. Igazából ugye nagyon sokan tudnak jönni, itt a kérdés az, hogy milyen gyorsan tudják ugye a vért levenni. Mindig ugye van ennek egy bejáratott módja, megjönnek, regisztrálnak, orvosi vizsgálat, tehát ezért ez nem úgy működik, hogy bejönnek, aztán hip-hop leveszik a vért. Attól függően lesz ez, hogy mennyien érkeznek, lehet előregisztrálni. Én úgy tudom, hogy egyébként szinte már semennyi hely nincs péntekre, most pont beszéltünk egy kolléganővel, aki szeretett volna is már este fél hétre kapott csak, úgyhogy én bízom benne, hogy nagyon sokan lesznek. Tavaly egy ilyen 150-160 körül álltunk meg, viszont ott az volt, hogy tényleg sokáig kellett várakozni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen 150-200 ember között azért tudjuk kezelni, majd most nagyon bízom benne ezt a helyzetet, és remélem, hogy minél többen fognak jönni.
Szakmai észrevételeket és javaslatokat vár január 20-áig közösen kidolgozott e-számla koncepciójára a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az unió számlázás és adatszolgáltatás radikális megújítására már most lehet és érdemes is készülni. A hazai megvalósításról készült részletes tervről most bárki elmondhatja a véleményét, a koncepció már elérhető a NAV honlapján. A részletekről dr. Paskúné Pifko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
2025. április 14-én lépett hatályba az ÁFA a digitális korban, vagyis a Value Added Tax in the Digital Age, VIDA elnevezésű uniós jogszabálycsomag, amely legkésőbb 2030-ig gyökeresen átalakítja a számlázás és az elektronikus adatszolgáltatás szabályait. Ezzel együtt megnyitja Európában az ÁFA adminisztráció és a digitalizáció új korszakát. A VIDA csomag fő célja az ÁFA csalások visszaszorítása és a gazdaság digitalizációjának előmozdítása. A hazai megvalósítás koncepciójának kidolgozása már hónapok óta zajlik. A magyarországi megvalósítás a számlázás és az adatszolgáltatás teljes megújítását jelenti, ahol a számlák nem pusztán bizonylatok, hanem az adóhatóság és a vállalkozások közötti valós idejű adatkapcsolat eszközei lehetnek. A rendszer nem csak az eladói, hanem a vevői oldalon is elősegíti a számlázási, befogadási és feldolgozási folyamatok automatizálását, valamint az ezekre épülő új, hatékonyabb üzleti és adózási folyamatok kialakítását. A NAV elkötelezett, hogy a vidacsomag bevezetésével olyan új digitális szolgáltatásokat nyújtson, amelyek egyszerűsítik az elektronikus számlázásra való átállást, és támogatják az adózók mindennapi működését. A most véleményezhető koncepció a felkészülést segíti. Érdemes már most megismerni és figyelembe venni például a vállalatok számviteli rendszereinek, illetve a könyvelő programok átalakításának tervezésénél. A NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon elérhető koncepcióval kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat legkésőbb 2026. január 20-áig lehet elküldeni a vida alsóvonás tsi@nav.gov.hu e-mail címre.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Advent első hétvégéjéhez érkezünk. Az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán már szombaton 15 óra 30 perckor elkövetkezik az ünnepélyes gyertyagyújtás, műsort adnak a Jó Pásztor óvoda ovisai. Az Eger Advent program sorozat keretében vasárnap 16 órakor lesz az első adventi gyertyagyújtás a dobótéren. Köszöntőt mond Wagner Ákos polgármester, áldást mond Csizmadia István, az Eger belvárosi főplébánia plébánosa, Tóth Imre, az egri református gyülekezet lelkipásztora, Aklan Béla Sándor, az egri evangélikus egyházközség lelkésze, valamint Zentai László, az egri baptista gyülekezet lelkipásztora, közreműködik az Andante Kamara kórus. Az érseki palota idén is meghirdette hagyományos betlehem készítő pályázatát, az alkotások bármilyen anyagból és technikával készülhetnek, a beküldési határidő december 10-e. Az alkotásokat majd 13-án áldják meg, és aztán megnyílik a kiállítás, amely egészen februárig látogatható lesz az érseki palota földszintjén. Az adventi időszak közelettével a Katolikus Karitász ismét meghirdette a Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű ünnepi segélyprogramját. Az akció nem csupán a rászorulók fizikai megsegítését szolgálja, hanem a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra egyik legfontosabb üzenetét, a cselekvő szeretetet közvetíti. Aki csatlakozni szeretne, megteheti a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, a karitász.hu oldalon, vagy személyes tárgyi felajánlással a gyűjtőpontokon. A legszegényebb kis településeken élő gyermekek legszemélyesebb karácsonyi kívánságainak teljesítésére hirdett gyűjtést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezetnél jelentkező támogatók, vállalkozások vagy iskolai osztályok egy listából választott konkrét ajándék beszerzésével segíthetnek. Az ország legszegényebb kis településein élő gyermekek személyes kívánságait gyűjtötték össze a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai, hogy tehát cégek, iskolai osztályok, segítőkész emberek segítségével teljesítsék a gyerekek álmait. Az 5. alkalommal meghirdetett Legyél te is csillagszóró akcióban a karitatív szervezet munkatársai a településeken rendszeresen zajló közösségi programok során leckeírás, rajzolás vagy játék közben írták össze a gyermekek kéréseit. A következő napokban a listában szereplő ajándékokhoz keresnek támogatókat, akik valóra váltják a gyerekek kéréseit. Jelentkezni lehet e-mailben a csillagszoro.mod@maltai.hu címen, vagy lehet hívni munkaidőben a 70-es 425-2415-ös telefonszámot. Tehát még egyszer e-mail cím csillagszoro.mod@maltai.hu és a telefonszám 70-es 425-2415-ös. A Magyar Posta idén is kiemelt szerepet vállal az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtésében. A cég december 14-ig minden MPL csomagautomatán keresztül kézbesített csomagfeladási díjából 10 forintot a rászoruló családokat támogató karitatív munka segítésére ajánl fel. Emellett a Magyar Posta gondoskodik az Ökumenikus Segélyszervezet számára érkezett adományok térítésmentes szállításáról is, közölte a karitatív szervezet az MT-vel. Ezen kívül országszerte mintegy 1000 postán találhatók adománygyűjtő pelsajek, amelyekben évente átlagosan 12 millió forint gyűlik össze. A Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen elkezdődtek a lelki gyakorlatok, amelyek segítséget nyújtanak mindazoknak, akik magányosan készülnek az ünnepekre, gyermeket vágynak, elváltak, vagy épp nem találják a párjukat, közölt a Nógrád vármegyei kegyhely sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina hozzátette, aki személyes elakadással, belső bizonytalansággal vagy nehézséggel küzd, vagy csak meghallgatásra vágyik, minden nap 8 és 20 óra között jelentkezhet a recepción. A szerzetesek 12 órás lelki ügyeletet biztosítanak, hogy senki sem maradjon egyedül. Már negyedik éve szervez lelki gyakorlatokat az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatóinak és dolgozóinak dr. Novák István, az intézmény delegált rektor helyettese. Most, november utolsó napjaiban ismét a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen gyűltek össze a csoport tagjai, ahol az adventi készület mellett az egyházi élet aktuális történéseibe is betekintést kaptak. Tudósítónk Kolesár Krisztián riportját hallják.
Elindult az a fajta lelki gyakorlati rendszer, hogy az egyetem polgárai, kutatók, oktatók, funkcionális területen dolgozók évente akár többször is részt vehetnek két, olykor háromnapos lelki gyakorlaton. Adventi, karácsonyi, húsvéti, nagybőjti időkhöz kötődő lelki gyakorlataink vannak. Most november hónap utolsó hetében töltöttünk el két napot a lelki gyakorlatos házban, és a szokásnak megfelelően az ünnepi szentmisét követően a délután folyamán két olyan témával örvendeztettük meg a lelki gyakorlaton résztvevőket, amelyek rendkívül aktuálisak. Hiszen Szent Kárló Akutisznak és Boldogbódi Mária Magdolnának az élete nem is kifejezetten az életrajzi eseményei, hanem sokkal inkább az ő személyüknek a tanítása egyfajta küldetéstudatot adhat a mai keresztény ember számára is. Nagyon fontos az is, hogy az egyetem lelki gyakorlaton résztvevői kapjanak képet, egy nagyobb kitekintést az egyházi életre. És akkor ilyenkor mindig valamilyen aktuális témában is szoktam lelki gyakorlatos gondolatokat elmondani, hiszen nagyon fontos az, hogy amikor elbizonytalanodunk, amikor azt látjuk, hogy akár az európai kereszténység, akár a hazai templomlátogatottság mértéke valahogy egy kicsit olyan nehezebb időket mutat, akkor mutassunk rá arra, hogy hogyan is lehet keresztény emberként mélyebben elköteleződni, és az egyetem polgáraként egy katolikus egyetemen megélni a hitünket. Ezen a lelki gyakorlaton Kubik Zsolt atya is részt vett, akit arra kértem, hogy ismertesse, hogy mit is jelent a cigány-roma kultúra és a kereszténység kapcsolata, hiszen nagyon keveset tudunk általában arról, hogy azok, akik egy másféle életközösséghez tartoznak, vagy másfajta szemléletmód alapján rendezik az életüket, akik az életükben nagyon sokszor hátrányos helyzetben vannak, hogyan is tudják megélni a katolikus egyházban a keresztény hitüket, és ezzel kapcsolatban tartott Zsolt atya egy rendkívül érdekes és színvonalas előadást. Közeledik advent, és azt gondolom, hogy ezért volt fontos, hogy bemutassuk Káin és Ábel történetén keresztül, hogy a bűn hogyan jelenik meg a világban a testvérgyilkosság által, az ős bűn elkövetése után, de hogyan ad gyógyírt a megváltó Jézus születése. És természetesen nem maradhatott el ezen a lelki gyakorlaton sem az Úr eljövetelére való készülés, az advent és a karácsony megélése, annak méltó megünneplése.
Már negyedik éve szervez lelki gyakorlatokat az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatóinak és dolgozóinak dr. Novák István, az intézmény delegált rektor helyettese. Tudósítónk Kolesár Krisztián riportját hallották. Jótékonysági este hívják a kedves érdeklődőt a Don Bosco nővérek december 6-án szombaton 18-tól 20 óráig az Egri Líceum dísztermébe. Az esten a szentévi római zarándoklatról, valamint egy albániai missziós útról lesz élménybeszámoló, majd egy színdarab következik az idén szentjavatott Tronkatti Mária missziós nővér életéről. Ezután érkezik meg Szent Miklós püspök a gyermekekhez apró Mikulás csomagokkal. Az est szeretett vendégséggel zárul, mely során lehetőség lesz a nővérek munkáját segítő egyesület számára adakozni. Minden adományt a rászoruló gyermekekkel való táboroztatása és hétvégi foglalkozásaikra költenek. Szeretettel várnak minden érdeklődőt december 6-án 18 órától a Líceumban a Don Bosco nővérek és az animátorok. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ezzel a bibliai idézettel szerveznek adventi véradást Egerben a Lajosvárosi plébánián, a találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt, december 15-én 13 óra 30 perc és 18 óra között. Minden jelentkezőnek ajándékkal kedveskednek majd. A szervezők az Eger Szent Lajos Király plébánia, a Lajosvárosi fejtármesterek, valamint a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület. Alkotói pályázatot hirdetett középiskolásoknak a Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. 2026-27-ben három jelentős évfordulóra emlékezünk, Oloszon Placid Bencét szerzetes születésének 110., letartóztatásának 80. és halálának 10. évfordulójára. Ezen apropóból hirdették meg a pályázatot a középiskolák 10-től 12. évfolyamos diákjai számára. A kezdeményezés célja, hogy a középiskolások saját alkotásaikon keresztül fedezzék és dolgozzák fel Oloszon Placid atya életének egy-egy mozzanatát, valamint közvetítsék tovább derűs hitét és emberségét. A tanulók három fős csapatokban egy mentortanárral jelentkezhetnek, és a következő kategóriákban indulhatnak. Videókészítés, 69 másodperces TikTok kompatibilis rövidfilm elkészítése, amely Placid atya életének egy-egy jellegzetes motivumát vagy üzenetét dolgozza fel. Ruhatervezés, kapucnis pulóver megalkotása, amely kortárs vizuális nyelven fejezi ki Placid atya egy választott üzenetét. Városi séta tervezése, 45-60 perces útvonal kijelölése, amely Placid atya életének helyszíneit járja be, akár a mesterséges intelligencia bevonásával. És szabadulószoba tervezése, egy 45-60 perces tematikus szabadulószoba koncepciójának elkészítése, amely Placid atya életének eseményeit dolgozza fel. A szakmai zsűri által kiválasztott pályamunkák közül a kategóriák első három helyezettjei értékes tárgyjutalomban részesülnek. Az első és második kategóriában legjobbnak ítélt alkotásokat a szervezők bemutatják, a videók pedig bekerülnek a Placid atya életéről készülő kiállítási anyagba. A nevezési határidő november 28-a, a pályamunkák beküldési határideje aztán március 31-e. Az eredményi hirdetés jövő június 5-én, Placid atya letartóztatásának 80. évfordulóján, tudományos konferencia keretében lesz a Pannonhalmi Főapátságban. Jelentkezés és további információ a www.pannonhalmifőapátság.hu/placid-pályázat oldalon, vagy kapcsolat a placid@osb.hu e-mail címen. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Berecz Renáta, Devnár Ádám és Márton Miranda, a szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Elmentek messze, mert ott a szívekbe nem költözik a tél. A vándors, a darvak most mind arra várnak, hogy elmúlik a tér, s újra visszatérnek a lángok, a fények, szívünkbe új remények mind visszatérnek. Régen elfelejtett emlékek égnek, ha a tavasz közelít. Elmentek messze, mert ott a szívekbe nem töltözik a tél. A vándors, a darvak most mind arra várnak, hogy elmúlik a tér, s újra visszatérnek a lángok, a fények, szívünkbe új remények mind visszatérnek. Régen elfelejtett emlékek égnek, ha a tavasz közelít. Erdő klombját, kétkörét, tarka színét, hozd el szívünkbe a nyár melegét. Jöjj vissza, vándor, hozd vissza színünkbe a nyár édes ízét. Erdő klombját, kétkörét, tarka színét, hozd el szívünkbe.
A régió sportja.
A DVSC Scheffler hivatalos oldalán jelentette be, hogy Kristin Torlefsdottirral megoldották a jövő nyáron lejáró szerződését. Díjazták a város legjobb diákolimpiai versenyzőit Miskolcon. Közösen edzett a Bethlen Gábor Gimnázium általános iskola óvoda és alapfokú művészeti iskola diákjaival Erdei Zsolt. Folytatódik a Fittovi Kazincbarcikán. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVSC Scheffler női kézilabda csapata hivatalos oldalán jelentette be, hogy Kristin Torlefsdottirral megoldották a jövő nyáron lejáró szerződését. A játékos tavaly érkezett Debrecenbe. A védekező specialistaként ismert 182 cm magas kézilabdázónak nem kellett sok idő a beilleszkedéshez. Hármas védőként ő volt az egyik legtöbbet foglalkoztatott játékosa a csapatnak, érkezése óta alapember a védelemben, és emellett a gólszerzésből is kivette részét. Díjazták a város legjobb diákolimpiai versenyzőit Miskolcon. A több mint 50 országos bajnok mellett a városi diákolimpiai versenyek legjobbjai is elismerést kaptak. A rendezvényen nem csak az egyéni teljesítményeket ismerték el, hanem a legeredményesebb csapatokat is jutalmazták. A részletekről Lódi Gábort, a Miskolc Városi Diáksport Szövetség elnökét hallják.
Mai nap ünnepeltük azokat a bajnokokat, akik az előző tanévben eredményesen szerepeltek. Mi igyekszünk az aktuális bajnokokat méltóképpen megünnepelni, és ez a hely erre volt hivatott. A mai nap 65 bajnokot tudtunk jutalmazni, de emellett meg kell említeni, hogy voltak országos második és harmadik helyezetjeink, ezek is természetesen nagy büszkeséggel töltenek el minket. Második helyen 26 ember végzett, a harmadikon pedig 18 ember végzett. Nyilván vannak negyedik, ötödik, hatodik helyezetjeink, és szép számmal ennek következtében Miskolcot erős városnak gondoljuk a diákolimpia tekintetében. Ha belegondolunk abba, hogy a Borsodabaly vármegye lett az országban a legtöbb diákot és a legtöbb nevezést felvonultató vármegye, és mivel ebben a vármegyében mi nagyon jelentős szerepet töltünk be ezekbe a paraméterekbe, ezért ebből a sikerből mi nagy szeretet vállaltunk. A fenntartó kérésére, tehát az önkormányzat kérésére igyekeztünk minél több gyereket mozgatni, ugyanis ez lenne a diákolimpiának a célja, hogy nem feltétlen sportolókat neveljünk, hanem a gyerekeket megpróbáljuk rászoktatni a sportra, az egészséges életmódra, azt, hogy ne a telefont válasszák társnak, hanem barátokat keressenek, és ennek következtében 8500 gyereket meg tudtunk mozgatni az előző tanévben. Ami még fontos, hogy a pontrendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy minden iskolának megfelelő legyen. Ennek következtében a nevezések száma tovább emelkedett, most már 32%-kal az előző tanév fölött vagyunk. Az országos bajnokok mellett ünnepeltük még, illetve díjaztuk még azt, hogy a városi szinten, a sportágakban, a különböző sportágakban, általános és középiskolában kik voltak azok, akik nyertek. Ezen kívül díjaztuk azt, hogy összetett pontversenyben külön az első három általános iskolát és külön az első három középiskolát. Amit még el kell mondani, hogy olyan szoros volt a verseny, hogy az általános iskolák között az első és második helyezett között egy fél pont volt, úgyhogy azt mondom, azt látjuk, hogy jól működik ez a rendszer, tényleg jönnek, tényleg vannak nevezések. A Magyar Diáksport Szövetségnek viszont van egy olyan elképzelése, hogy szeretné nem feltétlen ezekre a sportágokra akar ráállni, hanem szeretné, hogy ilyen fesztivál kereteken belül mozogjanak a gyerekek, ahol nem feltétlen az eredmény a fontos, hanem a részvétel, az öröm, hogy sportolnak, ahol különböző dolgokat tudnak kipróbálni, ugyanis több állomás van, és ott szerepelnek. Ebből is a Diáksport Szövetségünk két versenyt tervez, már volt is, meg ebben a tanévben is. A szövetségünk jó munkáját az is tükrözi, hogy a megyei sportszövetséggel karöltve ismételten el tudtunk hódítani kettő darab országos döntőt, ez pedig az 5.-6. korcsoportos kosárlabda A kategória volt, illetve a 3. korcsoportos összevont labdajátékoknak az országos döntője. Nagyon sokan jöttek, különösen a 3. korcsoportosra, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy Miskolc hírnevét így tudtuk növelni, illetve folyamatosan készenlétbe tartjuk, mert már most tudjuk, hogy milyen országos döntőket fogunk ebben a tanévben rendezni.
Közösen edzett a Bethlen Gábor Gimnázium általános iskola, óvoda és alapfokú művészeti iskola diákjaival Erdei Zsolt az iskola új tornatermében. Most őt hallják.
Elég sok helyre hívnak egyébként, most pont Magyról jöttünk át. Dávides meghívására voltam Magyon is, meg vagyok itt is, és próbálunk gyerekeket toborozni a sportágunkhoz, hogy valóban tényleg megneveljük őket, és egy olyan sportmozgást tanítsunk meg nekik, amit aztán később az életben is tudnak hasznosítani, és nem csak a fizikai részét, hanem a mentális, pszichés részét is ennek a sportágnak, mert azt gondolom, hogy mindazon túl, hogy a kézláb koordinációt összehangolva tudja használni az ember, és ez is azért szükséges az életben, mindazon túl tartást ad az embernek, önbizalmat ad, és egy olyan csomó sok jó tulajdonsággal látja el, amit aztán később az élet más területein is felhasználhat.
A profi világbajnok ökölvívó a napokban járt Nyíregyházán, hogy a Bethlen iskola legkisebb növendékeit tanítsa a box alapjaira. A világbajnok már korábban is járt az intézményben, ahová ezúttal is szívesen tért vissza. Közös bemelegítéssel ösztönözte a sportolásra a Bethlen iskola legkisebb növendékeit, ahol az alsó tagozatos diákok hatalmas lelkesedéssel tanulták az ökölvívás alapjait. A profi világbajnok boxolót már nem először hívták meg az iskolába, szívesen tért vissza az intézménybe. Erdei Zsolt küldetésének tekinti, hogy népszerűsítse az ökölvívást és a sport szeretetére nevelje a gyerekeket. Most is ezzel a céllal érkezett és tartott bemutatót a tanulóknak. A világbajnok az alapállást, a mozgásformákat tanította meg a gyerekeknek, minden egyes lépést részletesen bemutatott. Elmondása szerint a kisebbek főként másolás útján tanulnak, így nagy segítség számukra egy olyan közös bemelegítés, mint amit együtt csináltak a sportbemutatón. Erdei Zsolt azt is elmondta, Nyíregyháza különleges helyet foglal el a szívében. Ökölvívó karrierjének második versenyét is itt nyerte, mely kellemes emlék számára. Az iskola sportolói mindig szép eredményeket érnek el, melyre büszke az intézmény. Az igazgató külön kiemelte Jászai Csongor Jetski Európa bajnokot is, aki jelenleg a Betlen végzős tanulója. Az új tornacsarnokban tartott edzése után a Dávid Esci ökölvívói is bemutatót tartottak. Az intézményben több sportágban is kipróbálhatják magukat a diákok, fogalmazott Gál Otto intézményvezető.
Az iskolámnak a sporttevékenysége erősen kötődött és kötődik a Dávid Esztének a tevékenységéhez. Egy sportegyesületnek a megalapításán ábrándoztunk már a 2000-es évek elején, és ezt sikerkoronázta az ilyen erőfeszítéseinket, és ez a Dávid Sportklub megalakult. Ökölvívó szakosztállyal, labdarúgó szakosztállyal, sakk szakosztállyal, és azóta is működik valamilyen szinten. Most az ökölvívóknak az edzései leveleken vannak már, így most kevesebb betlen iskolás diák kapcsolódik be, de vannak azért betlenes ökölvívók, ketten is vannak, akik betlenesként ökölvívó sportágban jeleskednek a Dávid Eszében. A sakkozóink továbbra is kiváló eredményeket érnek el, diákolimpiákon is ott vannak az országos döntőkben, illetve nem a Dávid Eszék kereteiben, hanem a Nyíregyházi Kosárlabda Klubnak a színeiben kosárlabdásaink vannak. A kosárpalánta programot folytatjuk az iskolában, illetve kölyök atlétika a programot is végezzük.
Folytatódik a Fittovi Kazincbarcikán. A program 2018 óta működik, amelynek legfőbb célja az óvodáskorú gyerekek mozgás kultúrájának korai fejlesztése, a sport iránti szeretet és a rendszeres testmozgás igényének kialakítása. Kovács Lászlót, a Kazincbarcika Városi Önkormányzat sporttanácsadóját hallják.
A Fittovi 7 éves múlttal rendelkezik. Az elmúlt években sikerült itt is 6 multifunkcionális pályát építeni az óvodákba, részben alapítványi támogatásból, részben természetesen önkormányzati önerő segítségével. Ezek a multifunkcionális pályák számtalan ilyen sporteszközzel rendelkeznek, ami a labdák, a hálók, a karikák, a gátak, és mondhatnék még olyan eszközöket, ami tényleg az óvodásoknak szól, az óvodásnak jelent úgynevezett készségfejlesztő eszközt.
A Fittovi program Kazincbarcika város támogatásával jött létre, azzal a céllal, hogy a gyerekek életében a rendszeres mozgás központi szerephez jusson. A városvezetés évek óta kiemelt figyelmet fordít a sport és egészségfejlesztési programokra. Ennek részeként pedig megteremtették azokat az infrastruktúrális feltételeket, amelyek nélkülözhetetlenek az óvodai sportpedagógia megvalósításához. A multifunkcionális műfűves sportpályák létrejötte nagy lendületet adott a programnak, hiszen segítségükkel sokkal szélesebb eszköztárat és nagyobb játékteret kaptak a gyerekek. A színes, élményalapú mozgásformák nem csak hatékony fejlődést eredményeznek, hanem erősítik a gyerekek motivációját és sport iránti vonzalmát is. A program indulása óta számos pozitív visszajelzés érkezett, mind a szülőktől, mind az óvodapedagógusoktól, hiszen az edzések hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskolába készülő gyerekek testileg magabiztosabban, ügyesebben és koncentráltabban kezdhessék meg tanulmányaikat. Ládiné Solyomvári Editet, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák igazgatóhelyettesét hallják.
Minden évben ugye indul a Fittovi program, ami azt jelenti, hogy külön külsős szakemberekkel történik ezeknek az edzéseknek a levezetése. A gyerekek nagyon szeretik, akik ide jelentkeznek, általában a 6-7 éves korosztályt várjuk ezekre a programokra. Hát mindenképpen nagyon fontos ugye a mozgásfejlesztés a gyerekek szempontjából, és ez nem csak, hogy mozgásfejlesztést nyújt a gyerekeknek, hanem adott esetben kiválasztódhatnak olyan gyerekek, akik bizonyos sportágakban úgy tűnik, hogy kiemelkedően fognak tudni esetleg a jövőben teljesíteni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94,
Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!